30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, Németh Andrea vagyok a mikrofonnál. Utazási magazinunkat hallhatják. Itt van velem állandó partnerem, Gáspár Ida. Szervusz, Ida.
Szervusz, Andika, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Ígértük a kedves hallgatóinknak, hogy az alaszkai utazásodat, mivel az egy óriási, hatalmas nagy körút volt, és hogy annyi sokféle érdekes látnivaló volt, és egyetlen egy magazinnyi adásba ezt bármennyire is próbáltuk, nem tudtuk belesűríteni, és azt gondolom, hogy kár is lett volna. Még az előzőekben az alaszkai kutya kennelről, a husky kutyákról meséltél, az volt egy szárazföldi része az utazásodnak, most pedig, ahogyan elmondtad nekem az előzményekben, ma a vízi része következik. Szerintem vágjunk is bele, és akkor folytassuk ott, ahol abba hagytad.
Igen, tehát említettem, hogy az útunknak az első bő egyharmad része a szárazföldön, a Denali Nemzeti Parkban zajlott, és ennek az egyik hát fénypontja volt ez a kutya kennelnek a meglátogatása, és megismerni ennek az egész kutyaszámfuttatásnak a történetét. Majd, mikor ezt a területet már vonattal, busszal bejártuk, akkor elmentünk Szevádba, és itt egy óriási hajóba szálltunk be, ami azután innentől kezdve 8 napon keresztül az állandó szálláshelyünk volt, de minden áldott nap ez a hajó megállt egy-egy nagyon híres látnivalónál.
Volt neked egy hasonló utat szintén, amilyen hajóút, az is ugyanígy volt, ugye, ha jól emlékszem?
Igen,
volt
az? Igen, jól emlékszel, az a nyugat-karibi szigetvilág volt. Azt kell tudni, hogy itt nem kötelező kiszállni, tehát valakinek az a mániája, hogy a hajó fedélzetén nézelődik, könyököl, fürdik, eszik, iszik, akkor az akár 8 napig ott maradhat, de hát én elsősorban a kirándulások miatt megyek, úgyhogy én kihasználtam azt a lehetőséget, hogy minden áldott nap kiszálltam, illetve az első nap, amikor egész nap tengeren voltunk, és Szivádból elmentünk a Hubad Gletscherhez, ahol nem lehetett kiszállni, mert a hajónk a vízen állt, és onnan hát csodáltuk és bámultuk a Hubad Gletschert.
Milyen közel van ilyenkor a hajó a partokhoz? Ezt azért kérdezem, mert hogy nincs, vagy nem volt bennetek olyan félelem esetleg, hogy zátonyra fut a hajó?
Annyira meredeken szakadnak le ezen a vidéken a hegyek az óceánba, a nagy öblökbe, hogy szinte meg se fordul az embernek a fejébe, hogy alattad is esetleg vannak sziklák. Tehát nincsenek ilyen kisebb kiálló sziklák. Valahogy az ember azt gondolja, hogy egy 15 emeletes hajó az lefele is akkora merülésű, meg olyan műszaki felszereltségű, hogy talán ez elő... Nem fordult meg.
Hát valószínű, hogy fejembe. Nekem azért van a kérdés, mert hogy még mondhatom azt, hogy ekkora hajón életemben nem ültem. Térjünk vissza a gletcserekhez. Mekkora egy igazán szép nagy gletcser?
Hát Norvégiában több kisebb gletcsert is láttunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Hubad Gletscher, ami nem a legnagyobb Alaszkába, talán a harmadik, azt hiszem, vagy második Alaszkába, ez 122 kilométer hosszú, ahol találkozik az öböllel, az óceán vizével, ott a szélessége 10-12 kilométer széles, a magassága ennek a jég mezőnek, ennek a jég folyamnak pedig 10 emelet magas. Hihetetlen.
És óriási. Óriási.
És ez volt az egészben a döbbenetes, hogy ugye egy 15 emeletes úszóvárossal közelítettünk, nagyon nagy ez az öböl, és egy ilyen kis vékony kis fehér csíkoskát láttunk a horizonton, és hát jól mondták, az a Hubad Gletscher. És akkor ugye az ember, hát jó van, hát a mi hajónk ugye sokkal nagyobb, mint az a kis fehér csík, és ahogy közeledtünk, ez mindig csak nőtt, mindig szélesebb volt, még szélesebb volt, és egészen közel ment a hajónk hozzá, ott megállt a hajónk, de ez csak relatív, hogy állt, mert nagyon-nagyon lassan egy helybe a saját tengelye kerül forgott, mégpedig azért, hogy 2300 utas ne rohanjon egy oldalra, vagy csak a hajó orrába, hanem mindenki a 4 óra hosszáig, amíg ott áll a hajó, a legjobb pozícióból láthassa a gleccsert. Mit lehet itt látni? A földünkön a Hubbard gleccser az, ami a leggyorsabban halad, mert a gleccserek azok milliók évek alatt egymásra tömörödött hórétegek, amik aztán jéggé váltak, és maga a gleccser jég az több millió éves. És mivel ezek csúsznak saját súlyuknál fogva lefele, a lejtő fele a magas hegyekből, vannak kis oldal ágai is, amik ugye másik völgyekből szedik össze ezt a jégfolyamot, és ezért lett ez a Hubbard gleccser is ilyen nagyon széles és nagyon hosszú, és a lejtő fele, ahogy csúsznak lefele, ennek a leggyorsabb a haladása a földünkön. Napi 1,6 métert halad. Na most abban a pillanatban, amikor leér az óceán szintre, ott már ugye a hőmérséklet is megváltozik, melegebb lesz, valamint a mozgás következtében is repedezik, töredezik, és hatalmas jégtömbök, vagy akár mondhatjuk azt is, hogy jéghegyek válnak le, szakadnak le róla. Sokan úgy gondolják, hogy hófehér színe van, hiszen hó meg a jég is nálunk azért áttetsző fehér, ezzel szemben csodálatos kék és ilyen türkis zöld színekbe játszik, nagyon-nagyon-nagyon szép.
Ahogy így mesélsz róla, akkor tulajdonképpen a gleccser, legalábbis ez a gleccser, ez egy ilyen élő természeti csoda.
Egyértelműen igen.
Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, tartsanak majd velünk a zene után is.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Újra itt vagyunk, kedves hallgatóink, utazási magazinunkban, és a zene után most térjünk vissza újra Alaszkához. Ide az előző részben mesélte nekünk, hogy Alaszkának azon a részén, amit már a nagy hajóval tettek meg, minden nagyobb látványosságnál megállt a hajó, és az egyik az ilyen volt a Hubbard gleccser. És akkor most innen folytasz nekünk.
Minden megálló helynél rengeteg programból lehetett válogatni. Ebből az egyik egy 5 órás medveles volt, egy fantasztikus esőerdőn mentünk keresztül. Természetesen a 2300 utasból voltak mások is, akik ugyanezt a programot választották. Elől ment egy amerikai idegenvezető, aki mesélt a tájról, az esőerdőről, hátul pedig egy fegyveres őr, akinek a keze állandóan a puskán volt, és csak a terepet nézte. Tehát ebből is gondoltuk, meg előtte legalább 4 órás felvilágosítás volt, hogy ha éppen szembe találkozunk a medvével, akkor mit kell csinálni. Lehet, hogy sokan fölkapják a fejüket, hogy Alaszkába eső erdő. Igen, Alaszkának a dél-keleti részén voltunk, seprűnyélnek is hívják ezt a keskeny részt, és itt az eső mennyisége évi 2500 mm és 1700 mm között változik. Tenger szint felett vagyunk közvetlenül, tehát el lehet képzelni, hogy ez az 1000 méterig tartó rész, nullától 1000 méterig tartó hegyoldalak szakadnak ide le, ezek lombos erdők, tűlevelű erdők, és valami hihetetlen gyönyörű esőerdő. Lógnak a fákról a zuzmók, a virágok nőnek, mi augusztusban láttunk vörös áfonyát, kék áfonyát, nagyon sűrű a bozót, tehát ezért is mondták, hogy bárhol a bozótba meghúzódhat a medve. Láttuk a medvének a lábanyomát, és gyönyörű félkör alakba üresre le volt legelve a kék meg a vörös áfonya, a többit azt én igyekeztem megkóstolni. Nem láttunk szemtől szembe medvét. Többször szóltak, hogy ott messze a távolba, ott van megbújva a medve. Én rengeteg fotót készítettem, és itthon szembesültem vele, hogy egyszer sikerült egy bozótba guggoló medvének a fejét meg a fülét lefényképezni.
Hát szerintem ők lehet, hogy jobban féltek tőletek, mint amennyire vagy
turisták. Hát igen, ezt mondták is, hogy lehetőleg csendbe közlekedjünk, mert a nagy zajra elmennek. A másik program, amit egy másik napon csináltunk, az a bálna les volt. Itt 2,5 órát mentünk ki a nyílt óceánra, a védett öblökbe ment a hajónk, és először egy óriási csapat delfint láttunk, hát azt nem tették meg a kedvemért, hogy teljesen kiugráljanak a vízből, de ha azt mondom, hogy 80 delfin ment egy csoportba, és a hátukat lehetett látni, ahogy bukkangattak kifele, majd mikor még kijebb értünk a nyílt részre, akkor mindig a hajónknak, ez egy kisebb hajó volt, amivel a csoportunk ment, a vezetője, az idegen vezetője mondta, hogy jobbra vagy balra lehet látni ezt a nagyon magasra kifújt vízoszlopot, amit a bálna fúj ki. Először pupos bálnákat láttunk, megint mondom, a hátukat. Aztán már annyira belejöttem a fényképezőgép csatogtatásába, hogy tudtam, hogyha a hátán látom az uszonyát, akkor mindig egy kicsit előbbre kell a fényképezőgéppel már mennem, mert majd akkor fog látszani a farka, ami kicsapódik a vízből. Egyet sikerült, nagyon sok, vagy legalább 30-40 ilyen negyedfarkok, meg félfarkok vannak, tehát ehhez tényleg egy annyira profi és egy helybe álló hajó, profi gép kellett volna. A másik óriási élmény pedig az volt, amikor sikerült látnunk ezt már a kanadai vizeken, a kanadai partoknál, csodálatos kis szigetek között mentünk, gyönyörű az a kanadai partrész. Ott pedig orkát láttunk, amit talán többen esetleg úgy is ismernek.
Igen, ezt akartam is kérni, hogy ezt azért mondd el a hallgatóknak is, hogy mi az az orka.
Mi talán jobban úgy is ismerjük, hogy gyilkos bálna, tehát ez én szerintem a legszebb fekete-fehér. A hasán van, meg az oldalán hófehér folt, és olyan orka is van, amelyiknek a farka hófehér. És hát sikerült ilyen orkát is látnunk, ki esserepült nekünk a vízből, de azért úgy egészen a fehér foltig, ahogy először kifújta a nagy vízoszlopot. Onnan tudtuk, hogy na ott a bálna, akkor utána már bukott le fejjel, akkor látszott a hátán a nagy uszony, és ha eléggé magasra följött levegőt venni, akkor a fehér foltot is lehetett látni. Hát ami döbbenetes volt, ami közelebb volt hozzánk, mert azért az túlzás, hogy most közvetlen a hajónk mellett volt, ezek azért valamivel távolabb 100 méter körülre lehettek tőlünk. Egy pupos bálna 14-15 méter, és a súlya pedig 30 tonna körül van. Hatalmas farkuk meg hátuk van, ami egyszerűen döbbenetes
így
látvány.
Így szemtől látja az ember igazán, hogy micsoda óriási.
És hihetetlen, mert ugye én is ülök a természeti tévécsatornák előtt, és milyen más ott látni, meg amikor emelkedik, még mindig a háta, és akkor egyszer csak majd jön az óriási, hatalmas farok. Szóval fantasztikus élmény.
Azt elhiszem. Maga az, hogy ott van, és egy kilövelő vízoszlop, hát azt sem minden nap látjuk
igen,
itthon,
igen,
Kiskunhalason.
Igen.
Folytatjuk néhány perc zene után.
30 perc alatt a Föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
A zene után újra itt vagyunk Idával, és folytatjuk utazási magazinunkat, amelyben Alaszkának a harmadik részét meséli el most Ida, és most következik az a rész, ezt elárulom, ami nekem a legizgalmasabb része, méghozzá az aranyásokról fog nekünk beszélni Ida.
Hát nagyon nagy örömmel teszem, mert a Hubbard Gletscher után a második, ami nekem legjobban tetszett Alaszkába, az Ketchikan városa volt, mert ehhez a városkához fűződik az egész aranymosásnak a története és történelme. Az 1800-as évek végén felfedezték, hogy itt vannak aranyrögök, és hát a hír ugye elszállt nyugatra, New Yorkba, majd át Európába is, és megindultak az emberek ide aranyat ásni, abban a reményben, hogy itt mindenki hát rettenetesen meggazdagodik. Rövidre fogva, igen, voltak, akik hatalmas vagyonokat gyűjtöttek, természetesen rengetegen sajnos meghaltak, sokkal kevesebb volt azoknak a száma, akik meggazdagodtak. Amikor megindult a tömeges vándorlás, népvándorlás föl a magas hegyekbe, akkor ott ugye a patakok, folyók mentén már lehetett mosni az aranyat, és ezt valahova le kellett vinni az óceán partra, vagy az óceán egyik öblének a partjára eladni. Na most így alakult ki Kecsikánból egy városka, már az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, mert itt már rögtön akkor lettek ugye átvevők, akik lemérték az aranyat, beazonosították, átvették, megvették, lettek bankok, és mindenféle olyan háttérkiszolgáló részlegek.
Beindult a kereskedelem,
így
a
van,
piac.
Így van, beindult a kereskedelem, idehoztak nagyon sok mindent Európából, New Yorkból, tehát Kelet-USA-ból, a élelmiszert, mert ugye Alaszkában ez nem létezett, tehát itt kialakult egy városka, és amikor azt mondom, hogy mindenféle háttérszolgáltatásokkal, akkor meg kell, hogy mondjam azt is, hogy nyilván az aranymosó férfiaknak hát igyekeztek az európai, meg a New Yorki hölgyek egyike másik a kedvébe járni, és hát kialakult egy bizonyos nagyon híres utca, ami mai napig egy az egybe látható. Ez az örömlányoknak volt az utcája, egy folyó ömlik itt be az öbölbe, és a folyó kacskaringós, és ugyanígy követte hídon át az egyik oldalba, vissza hídon a másik oldalba, tulajdonképpen ez egyetlen utca, és icipici kis faházacskákat kell elképzelni, és az örömlányok hát itt várták az urakat, ugye már pénz volt a zsebükbe, tehát ez egy jó foglalkozás volt. Voltunk itt egy múzeumba is, sőt nem is egybe, többe is, ahol az egyik, hát nem tudom, hogy a legszebb, de gyönyörű, szép örömlánynak a fotója volt, és alatta egy híres mondása szerepelt, ami úgy szólt, hogy az aranymosók, ha nálunk vannak, akkor mindig az aranymosásról beszélnek, ha pedig kint vannak a területen, akkor mindig az itt történtekről beszélnek. Aztán mit lehet még tudni az aranymosókról? Nagy reményekkel megindultak föl az óriási havas hegyen, a Whitehagen keresztül, föl a folyókhoz, és olyan eredeti fotókat láttunk a múzeumban, hogy a 2 méteres hó alatt azt láttuk a hó tetején, hogy ilyen nagy buckák vannak. A nagyobb buckák azok a lótetemek voltak, a kisebb buckák pedig az emberi tetemek, úgyhogy ezt a Whitehagen fölfele vezető utat, ahol akkor gyalog kellett fölmenni, és lovakkal hurcolták föl az eszközöket, meg az élelmiszert, ezt el is nevezték, és úgy hívják, hogy a halott lovaknak az útja, hágója. Hát ma már ezt mi kényelmes légkondíciónál busszal tettük meg ezt az utat. Aztán megvan az a vasút is, és ma is ugyanolyan gőzös és ilyen kis korabeli kis vagonok vannak, amivel már később, tehát mikor már ugye látták, hogy itt tényleg van arany, és ide érdemes jönni, akkor már nyilván építettek ide vasútvonalat is, és ez a vasútvonal mai napig is közlekedik. Ez szintén egy külön program volt, lélekvesztő utakon megy, olyan szakadék széleken ma is, hogy az ember úgy érzi, hogy na, itt most már kirohan, mert a kanyar az pont úgy esik, hogy úgy látja az ember, hogy belerohan a vonatas, rohan, hát ez azért úgy szépen gőzös és szépen ballag, de meghökkentő helyeken járt ez a vonat, és ma is jár.
És arról, hogy ma is mosnak-e még aranyat ezen a vidéken, Alaszkának ezen a részén, arról majd zene után fogunk beszélni.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Utazási magazinunkat folytatjuk. Gáspár Ida meséli Alaszkában szerzett, gyűjtött élményeit, és azt a sok-sok látnivalót megosztja a kedves hallgatókkal és velem. Ott tartottunk, hogy van-e még ma is aranyláz Alaszkában?
Talán akkora láz, mint a múlt század fordulóján, ami volt, nincsen, de ma is van, én úgy mondom, hogy egy-egy elvetemült ember, aki hajlandó egyedül fönt élni a vadvilágba, vadonba és mosogatni az aranyat, vannak, igen, nem túl sokan, és találhatnak is, de nem jellemző. Ami viszont ma jellemző az alaszkaiakra, hogy most már az óceán fenéken mossák ilyen hatalmas nagy kotrókkal az aranyat, és hát erről éppen napjainkban is a tévében van egy filmsorozat. Ketchikan városáról még azt szeretném elmesélni, hogy ez egy nagyon kicsi városka, tehát nem növekedett ez a múlt századi nagyságán nagyon túl. Egy pár ugye újabb épület van, de megmaradt az a két utca, ami elfért a parton, mert utána emelkedik, magasodik a hegység. 8000 lakosa van, és évente 1 millió turista látogatja, tehát akkor el kell gondolkozni, hogy 8000 ember azért el tud látni 1 millió turistát. Napjainkban van, mint gondolkoznunk. És amit szeretnék érdekességként még elmesélni, hogy ez a városa az Alaszkának, ahol napjainkban is a legtöbb benszülött él. 5 törzsről beszélnek ők, a tlingitek, a csugacsok, talán a tlingitek a legnépesebb törzs. Ezek Ketchikanban a legnagyobb számban élnek, és ezeknek a törzsi népeknek a hitvilágához tartozott, hogy a házaik elé fából faragott totemoszlopokat építettek. Ezek a totemoszlopok rendkívül meghökkentőek, békák, kígyók, vicsorgó emberek, hegyi puma van rajta, kések, kardok, és mikor az első aranymosás kapcsán bejöttek a keleti emberek, ők azt hitték, hogy a civilizált emberek, akkor meghökkenve mondták azt, hogy micsoda barbár népek laknak itt, hogy ilyen isteneket imádnak, hogy a kígyó, meg a béka, meg a puma, meg a kés, meg a balta, és elmesélte nekünk egy benszülött hölgy, egyetemet végzett benszülött hölgy, aki pont az ő múltjukat, történelmüket kutatja, hogy ezek nem isten szobrok voltak, hanem a család faragta meg az őseinek a tevékenységét, vagy éppen azért volt rajta egy vicsorgó fogú puma, mert azt épte szét az ősét, valakiét. Tehát ez mind a család történelme van megfaragva ezeken.
Ez olyan, mint a családi címer tulajdonképpen.
Igen.
Amikor elkezdtük az első résznél, én azzal kezdtem, és most újra megkérdezem, mielőtt befejeznénk, hogy miért éppen Alaszka?
Megpróbálok rá röviden válaszolni. Az első, hogy egy olyan háborítatlan természetnek a világába léptem itt be, ahol lélegzett elállító festői tájak vannak, csodálatos vadvilága van, jégkorszaki zajló gleccsereket lehet látni, és neve sincs hegyeknek a sokasága tárul a szemünk elé. Az állatok száma messze több, mint az embereké. Itt, Alaszkában az éjfél is lehet napfényes napokon keresztül. És itt még a természet uralkodik az emberek felett.
Teljesen érintetlen világ. Sajnos már nem sok helyen van a Földön, azt gondolom.
Igen, igen. És Alaszkára még el lehet mondani ezt, hogy teljesen érintetlen részei vannak.
Hát akkor ezért éppen Alaszka volt a választás. Úgy érzem itt az elmúlt 3 adás végére érve, hogy ez egy nagyon-nagyon csodálatos út lehetett, és örülünk neki mindannyian azt, hogy így innen mondhatom azt, hogy Kiskunhalasról helyettünk is megnézted ezt a csodát.
Én nagyon szépen köszönöm, ha valamennyit meg tudtam belőle osztani. Lesznek fönt a Facebookon képek, úgyhogy örömmel kínálom föl nézegetésre.
Megköszönöm neked a mai mesét is, ami nem is volt mese. Elköszönök tőled.
Szeretettel köszönök el én is a hallgatóktól, és tőled is, Andikám.
És egyben elköszönök a kedves hallgatóinktól is. Remélem, hogy tetszett a történet. Kívánom, hogy aki csak teheti, utazzon a világban, mert hogy utazni jó, és bejárni a természetet, az meg még csodálatosabb dolog. Vigyázzanak magukra, legyen további szép napjuk. A riportert Németh Andreát hallották.